Sziasztok, fórumozók! Week 1. Benne a könyvekben végre focit kaptunk. Most biztos nagyon-nagyon sok futballszurkoló örül, vagy kevésbé örül. Nagyon sok fantazi örült van, aki most épi a haját, vagy ünnepel. Persze emóciók robbantak a hétvégén. Futballt láthattunk, és most ez a legfontosabb. Hát, week 1, sötétben tapogatóztunk. Sokat még azt mondom, hogy nem tudtunk meg. Ettől függetlenül vannak olyan dolgok, amiket mindenképp át kell néznünk. Ez epizód nem csak a fantaziról fog szólni, szóval mindenkit meginvitálunk ehhez az asztalhoz, hogy csatlakozzon hozzánk ebbe a beszélgetésbe. Itt lesz velem ezen a beszélgetésen Gergő. Szia, Gergő!
Sziasztok!
És itt van velem Csongor. Szia, Csongor!
Sziasztok!
Srácok! Melyik volt a legszórakoztatóbb meccs a hétvégén? Hagy halljam!
Három nagyon jó meccs volt szerintem, de a legszórakoztatóbb az nekem ebből a háromból egyik sem, hanem Kyler Murray maga. És az, amit ő varázsol a pályákon, az élmény volt nézni a Cardinals meccset.
Csongor?
Kyler Murray zseniálisan játszott. Számomra az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb meccs, ami messze a legtöbb ideig is tartott, az a Vikings és a Bengals egymás elleni küzdelme volt.
Ez egy nagyon
talán az volt, amelyik Így van. Talán az volt, amelyik a legtöbb fordulatot hozta.
Oké, srácok. Picit egyszerűsítjük, mert a fantasy az nem csak arról szól, hogy most tényleg emberekkel kiabálunk egy hétvége után, hogy bezzegte, miért nyertél és én miért kaptam ki. Oké, rendben van, ez is része ennek a sztorinak. Gondolom az üzenőfalak most izzanak. Ettől féltem, most használjuk egy picit a fantasyt arra, hogy nézzük meg azt, hogy kik voltak az érdekes, és kik voltak azok, akik kevésbé érdekes vagy meglepetés csapatokat alkothatnak. Kineveztünk egy csapatot, ezek a fantasy hősök. Ugye a fantasy pontok azok nagyon jó kis kimutatások arra vonatkozóan, hogy kik azok, akik tényleg jól teljesítettek, vagy kevésbé jól teljesítettek. Ezek explicit számok, elég egyértelműek. Most felhasználtuk arra, hogy a mi fantasy hőseinket idehozzuk nektek, és egyben ők tényleg azok is, akik nagyon jól teljesítettek a hétvégén, nem csak fantasy szempontból. Ugye irányítót már említettétek, nálunk ez ugye Kyler Murray. Van két running backünk, Christian McCaffrey diadalmasan tért vissza. A másik Joe Mixon, végre itt van Joe Mixon. A két elkapunk Amari Cooper és Tyreek Hill. És még itt van velünk Rob Gronkowski a Titan pozícióban. Mit gondoltok, srácok, ezekről a játékosokról, a teljesítményeikről? Menjünk végig. Kyler Murray.
Én ugye már említettem Kyler Murray-t, amilyen élvezetes látványt nyújtott a pályán, olyan jó fantasy pontokat is hozott, majdnem 300 yardot passzolt. Igaz, hogy dobott egy interception, de volt még TD-je, ráadásul szokás szerint futott is egy TD-t, úgyhogy a varázslat az pontszámokban is realizálódott. Ahogy én ezt már az előszezon beszélgetéseinken is sokszor mondtam, tavaly egyértelműen az a válsérülés az rányomta a bélyegét az utolsó egyharmad, a szezon utolsó egyharmadában nyújtott teljesítményére. Amíg egészséges Murray, addig ez várható tőle, én úgy gondolom, akár a jobb védelmek ellen is tud varázsolni.
Csongor?
Igen, és hát amit Gergő is mondott, hogy az előző szezonban ugye egy sérülés rányomta a bélyegét, és lecsúsztak a playoffról. Most viszont ugye ez a remek játék, ami élményszámba megy, elég magabiztos sikerrel és eredményekkel is párosul, ami a csapat számára a legfontosabb, hiszen egy előzetesen nagyon erősnek gondolt Titans-t gyalultak szinte a földbe, ráadásul tényleg egy elképesztő játék a Kyler Murray-től.
Igen, és ezek Murray esetében szeretném hozzátenni, hogy pocsék volt ez a secondary, meg a pass rush is. A Titans részéről. Tehát ennyire rosszul nem is tudom, hogy lépette fel ez a védelem a Titans részéről, és ezt kegyetlenül kihasználta Murray. Tehát kegyetlenül. Egyszerűen egy DeAndre Hopkins fickándozott. Tehát hihetetlen magabiztos volt, és hát ezt gyakorlatilag kivéreztették azt a Titans. A passzjátékok az kiemelkedő volt a Cardinalsnál. Nagyon jó benyomást tettek rám is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ezt Week 2 meg tudják-e majd ismételni. Menjünk a running back-ekre, CMC és Joe Mixon. Mit gondolsz róluk, Gergő?
CMC-ről nem hiszem, hogy túl sokat kellene beszélni. Elmondtuk rengetegszer, hogy nálunk ő volt azért a konszenzus 1-1, legyen ez bármilyen formátumú liga, standard vagy PPR. Minél inkább PPR felé mozdulunk, talán annál inkább, még inkább ő volt az 1/1. Szerintem nagyjából mindannyiunk nevében beszélhetek, de én nagyon magabiztosan így gondoltam. Ezt vártam. Tehát McCaffrey-től jó, azért az nem elvárható, hogy minden héten ennyire kirobbanó legyen a teljesítménye, de azért egy nagyon, nagyon magas padlóval is áll ő ki a pályára, tehát az alapontszáma is mindig jók lesznek. Joe Mixon, ugye ő valamennyire szívszerelmet, Peti, de mindannyian elismerjük a tudását. Nagyon remélem, hogy ez nem egy kiszaladt teljesítmény, hanem szépen lassan össze fog állni a Bengals, és egy, hogy mondjam, nyugodtabb szezont fognak produkálni, mint a tavalyi, ugye az irányító sérüléssel, és akkor mi lesz itt az adott évben. Szóval, hogyha nagy meglepetések nem lesznek, visszatérve újra a sérülésekre gondolok itt, akkor szerintem ő is egy elég magas padlóval rendelkezik, és úgy tűnik, hogy a plafonját is szépen fel tudja tornázni. El is kapogatott, és 127 yardot futott, azért az rengeteg, tehát szépen, szépen kihasználták a tudását, bár ugye Csongor említette, már elég elhúzódott ez a meccs. Ezzel együtt én nem gondoltam volna, hogy ő top 2 futó lesz.
Csongor, mit gondolsz?
Hát McCaffrey hoztam, elvárható tőle. Nyilván akiknél fantasyban ott van, még egy-két TD-nek örültek volna, de így is zseniálisan játszott. Én egy nagyon picit félek tőle, hogy ez csak a Jets ellen volt, azért ez a Panthers nem a világ legjobb csapata, de hát McCaffrey meg a világ egyik legjobb játékosa, úgyhogy reméljük marad ez a teljesítmény. Mixon meg hát tényleg azért egy ilyen passzorientált ligába, hogy ennyit mernek futtatni egy futót, az nagyon jó dolog szerintem a Bengalstól, főleg tényleg, hogyha Mixon végre hozza azt, amit várunk tőle, úgyhogy én remélem mind a ketten tartani fogják ezt a teljesítményt.
Igen, a Panthersnél azért CMC-nek 30 érintése volt, rengeteget használták, hát látszik, hogy visszatért, és nem volt TD-je. És így is a második legjobb futó tudott lenni. Lássuk, hogy ez inkább a Jetsnek volt a köszönhető, vagy a Panthersnek az önálló erejéből tudta ezt elérni, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Week 2 mit láthatunk CMC-től. Joe Mixon, hát nagyon nehéz Joe Mixonból kiszeretni, de nagyon nehéz bízni is benne. Remélem, hogy ez a Week 1 tényleg nem csak kiszaladt eredmény volt. Azért be kell látni, hogy a Vikings szereti lassan kezdeni az évet. Ezt is be kell látnunk. Tavaly is nagyon-nagyon-nagyon rosszul kezdték. Nagyon tetszett, amit csinált. Én azt mondom, hogy Joe Mixon egy nagy stíl lehet egy fantasy draftról, és a Bengalsnek nagyon-nagyon jót tesz. Azért három elit elkapójuk van, mondhatni. És most tényleg ott vagyunk, hogy jó lehetőségei vannak Mixonnak, mert nincs tömve az a box, mert nem lehet, luxus. Menjünk tovább a wide receiver duónkra, ez pedig Amari Cooper és Tyreek Hill, mind a kettő borzasztóan jó héten van túl. Mit gondoltál róluk, Csongor?
Hát én Coopertől ezt vártam, ugye visszatért Prescott, vele mindig is megvolt az összhang, azért tényleg CeeDee Lamb-bel tavaly elég keveset játszott rookie szezonjában Prescott, úgyhogy én nagyon bíztam Cooperben. Szerintem ez várható tőle. A Tampának egyébként egy egész jó védelme van, nyilván a Dallasnak kiemelkedő támadósora, szóval akár még ennél is jobb lehet Cooper, főleg annak fényében, hogyha tényleg Mike McCarthy el fogja felejteni ezek jeleli ottot, és csak passzolni fognak. Tyreek Hill meg, hát Tyreek Hill. Nélküle könnyen lehet, hogy a Browns nyert volna Kansasben, nyilván, hogyha nem jönnek elő a régi balga hibái a clevelandieknek, de hát Tyreek Hill zseniális, szinte levédekezhetetlen, nyilván nem fog minden héten ilyen über számokat hozni, de valószínűleg minden héten meghozza azt a 15-20-25 pontot, amit kötelező jelleggel elvárunk tőle, annak ellenére, hogy amúgy nyilván ennek nem kéne elvárhatónak lennie.
Mit gondolsz, Gergő?
Amari Cooperrel teljesen egyetértünk. Én a szezon előtt is úgy gondoltam, most is úgy gondolom, bár egy hét erről nem biztosít, tehát ez nem biztosíték, de én úgy gondolom, hogy Amari Cooper ott az első számú elkapó, 1/A aláhúzva dőlt betűvel, vastag betűvel, és 1/B nem aláhúzva, normál betűvel szedve CeeDee Lamb a második számú, tehát bármikor jó lehet mind a kettőnek a meccse, de úgy gondolom, hogy a több targetet azt szinte mindig Cooper fogja kapni. Tyreek Hillben nem teljesen értek egyet, nem az elheti teljesítményre gondolok, hanem hosszú távon azért én félek attól, hogy lesz egy-egy olyan meccs, amikor kicsit eltűnik. Lehet, hogy ez erős kijelentés, de azért azt én most nem mondanám, hogy ő lesz az évben a legjobb elkapó. Ezzel együtt, hogyha minden meccsen kap 15 targetet, akkor fogja hozni ezt a majd 200 yardot, szóval kicsit nehéz róla beszélni, de az én fejemben ez nem nehéz, hanem teljesen evidensnek tűnik, hogy nem nagyon alacsony a padlója, hanem van egy biztos padlója, ami mondjuk nem 15 pont, viszont a plafonnál az akár 40-50 pont is lehet.
Igazán ne felejtsük, hogy Tyreek-nek 18 yard volt az átlag elkapása, szóval voltak abban olyanok, amik mondjuk egy hibák eredményezhették, hogy ilyen hosszú lehetőségei voltak. Hát a főtlenül 200 yard az 200 yard, szóval amire kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, mert ugye Coopernek volt 16 targetje, tehát ennyiszer célozta meg az irányító, Tyreek Hillnek 15 targetje volt, egyrészt hogy tudjátok, hogy kinek volt több targetje a hétvégén. Egyetlen egy játékos van.
Kinek több targetje volt, mint nekik?
Darren Waller.
Így van. 19-szer kereste kár. És csak 10 elkapása volt. Ugye Coopernek 13, Hillnek 11. Arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek átlagosan mondjuk Tyreek Hillnek meg lesz a 10 targetje per mérkőzés?
Imádom ezeket a kérdéseidet, mert ügyesen belövöd azt a pontot, amit így igazából tényleg az a határ. Igen. Biztos látszolgatszi.
Igen.
Ismerőseid vannak, és ők mondják, hogy over-under? Aha, 10.
Így van.
Szerintem nem lesz meg a 10 átlagban.
Akkor én azt mondom, hogy meg lesz. Szerintem meg lesz. Ezekből a targetekből én úgy gondolom, hogy a Kansasnél csak Kelsey fog lecsipegetni. Úgyhogy én bízok Hillben. Szerintem meg lesz.
Oké. Egy játékos még nem említek, mert később majd még szóba fog jönni, de DJ Charkot csak szeretném megemlíteni, hogy 15 pont felett hozott, ugye standardben 15, PPR-ban 17,6 pontot hozott, és egészen jó helyen végzett a pozíciójában. Egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni csak az ő esetében. Neki azért volt 12 targetje, de csak 3 elkapása. Nagyon kevés. És 29 yardot átlagolt szóvét. Volt egy nagy mélységi lehetőség, szeparáció, amiből ugye egy TD-t szerzett a mérkőzésen. Ezért kell óvatosan bánni DJ Charkkal. Tehát ez egy nagyon jellemző jelenség, hogy utána 2-3 mérkőzésen nem sül az a hosszú. A másik ember amúgy DeBo Samuels, akinek pedig 21 yard az átlag az elkapásoknál, ott ez megvolt a 12 target és 9 elkapás, szóval ez egy kicsit úgy helyén vannak a számok, és 190 yardot hozott. Oké, van még egy tight endünk, ugye Rob Gronkowski. Hát mit is lehet mondani? Hihetetlen. Red Zone-ban még mindig ez az ember ennyire domináns tud lenni, és szerintem ez folytatódni fog ezen az éven. Tehát Rob Gronkowski tényleg úgy tűnik, hogy nem tud elfáradni, hiába a sok sérülés, egyszerűen srácok, hogy is mondjam, ő az a must start tight end státusz lehet ebben az évben, úgy gondolom, minden hétvégén.
Hát igen, nagyon érdekes kérdés ez Gronkowski. Bízom benne, hogy nem fog elfáradni. Ugye azért az sokat segít neki, hogy most volt egy teljes erőszezonja, szépen felkészült, Freddy, mint legjobb barátja, ugye 8 labdát felé hajított ő. Ha kell, egy kézzel is elkapja. Ez neki nem okoz gondot. Mindent lehúzott, szerzett 2 TD-t, megvan a közös 100. touchdownjuk, és aki fantaziba kezdette, az jól járt igazából. Nem sok mindent lehet mondani Gronkowskiról, mint azt, hogy egy szörnyeteg. Eddig is tudtuk róla. Nagyon bízom benne, hogy egészséges szörnyeteg lesz egész évben, és csodálhatjuk, amit csinál.
Csongor, 8 TD alatt vagy felett lesz Gronkowski az év végén?
Felett.
Felett lesz, de szerintem, vagy én nem vagyok annyira meggyőződve a abban, mint ti, hogy minden héten játszatni kell Gronkowskit. Szerintem, ahogy közeledni fog a playoff, megy előre a szezon, az alapszakaszban egyre kevesebb lehetőséghez fog jutni, ami szerintem nem baj, mert én úgy gondolom, hogy idén is ugyanúgy, mint tavaly a playoffra fogják pihentetni őt, és ott egyszerűen meg fog őrülni, és olyan számai lesznek, hogy hihetetlen. Ráadásul szerintem ebben a Tampa Bay-ben minden héten lesz legalább abból a 3-4 sztár elkapóból egy vagy kettő, akinek nem fognak annyi targetet adni, kicsit kevesebb lesz azon a héten a száma, ilyen szempontból, fantasy szempontból is, úgyhogy lesznek hihetetlenül jó hetei szerintem Gronkowskinak, de szerintem néha el is fog tűnni majd.
Szerintem nagyon jó meglátás egyébként. Minden hallgatónak érdemes ezt átgondolnia. Akár azok a csapatok, de itt most kimondottan Tampa és a legjobb csapatok, akik esetlegesen hamar bejutnak a rájátszásba. Lehet, hogy az utolsó heteken pihentetik a játékosokat, és ugye, hogyha ők pihentetnek valamennyit, még akkor is, hogyha kezdők, tehát nem biztos, hogy érdemes is betenni a kezdőbe, és ez már elődöntő-döntő nálunk fantaziban, úgyhogy ez egy nagyon jó meglátás szerintem. Lehet, hogy Gronkowskira is igaz lesz ez a pihentetés.
Igen, ez olyan, mint a Pittsburghnek ugye az elkapó triója, hogy egy valaki biztos, hogy bust lesz az adott héten. Ki kell találni, hogy melyik, és ugyanígy gondolom fantasy szempontból a Tampánál a három elkapó plusz egy Titan közül egy minimum bust lesz, ami ugye meg is volt a héten. De nézzük meg ezeket a fantasy lókötőket. Ők a vártól, hát hogy is mondjam, rosszabbul teljesítettek, a csapatunk így néz ki. Aaron Rodgers, Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, Mike Evans, Calvin Ridley és Robert Tonyan. Amúgy ez valamelyik héten ez a névsor, ez gyakorlatilag bummoló lehetne fantasyban, de még szerintem egy próbóra is elférne egy offenszbe.
Igen.
Nagyon-nagyon veretes névsor, de week 1 egyszerűen borzasztóak voltak. Hát Aaron Rodgers, kezdjük Rodgers-szel. Nem lehet kérdés, és ez Csongor, mit gondolsz Aaron Rodgersnek a week 1 produkciójáról?
Én őszinte leszek, nem is értettem. Tényleg nem volt jó egyértelműen az egész csapat, úgyhogy ez nem csak Rodgers hibája volt, de hát tényleg a két interceptionja olyan volt, mintha egy rookie irányító dobta volna, mintha fejben nem is lett volna itt ezután a nyári mizéria után, és hát azért tényleg egy Drew Brees nélküli Saints, ami még mindig erős csapat és jó nevekből áll, de hát mégiscsak Drew Brees nélküli, döngölte földbe ezt a Packers-t. Rodgersnek már látszott szerintem szinte már a második negyedbe, de a harmadik negyedbe főleg a játékán, mint hogyha már unná ezt az egészet, minden egyes passz után lehajtott feljel, kullogott lefelé. Nem tudom. Egyszerűen nem tudom, hogy mi történhetett. Reméljük, hogy ez hamar változni fog.
Uh-huh. Hát én nagyon örülök, hogy nem engem kérdeztél, mert ennél csak csúnyább szavakat tudtam volna elmondani Rodgersről és a Green Bay teljesítményéről. Csongor igazából mindent elmondott, három meglátásom van ezzel kapcsolatban. Egy, én is nagyon kiemelném a teljes csapat, és nem csak Rodgers testbeszédét, az a második félidő, sőt, a harmadik negyed első egyharmadától kezdve, amikor nem fordult a szerencse, szörnyű volt. A másik az, hogy azért szerintem hosszú távon Rodgers-től ennél jóval jobb teljesítményre számíthatunk fantasy szempontból főleg, illetve a harmadik, meg akármennyire is gyengén játszott ez a Green Bay, akármennyire anomália tőlük, vagy bármi ilyesmi, a Saints védelme jól játszott, és sokkal jobban, mint amire én számítottam. Nem azt gondoltam, hogy gyenge lesz a Saints védelem, de annyira dominálták a Green Bay-t, hogy én azt nem gondoltam volna egyet.
Hát, Rodgers-től nem várom, hogy ez kicsúszott eredménynek gondolom, és egy picit most azzal vigasztalom magam, mert amúgy volt olyan csapatom, ahol kezdettem Rodgers-t, hogy azért ezek a veterán játékosok azért valamelyik 7-8 hónapig nem találkozott kontakttal. Most nem a Covid kontakttal, hanem a játékban kontakttal. Tehát most értek vissza, tudjuk, hogy Rodgers holdoutolt is nagyon sokáig, le kell rázni azt a rozsdát, és lássuk be, hogy Matt Ryan is pocsék volt, és még sorolhatnánk nagyon-nagyon sok játékost, azért ez egy veretes névsor, fogalmazzunk így, de azért főleg az ilyen veterán játékosoknál most ez a week 1, mondjuk azt, hogy ez bemelegítés volt. Szóval én most egy kicsit ezt így fogom fel, szeretném azt mondani, hogy Rodgers-től jobb teljesítményre lehet számolni, de az legyetetek, hogy tényleg a testbeszéde nem volt szép, nem szeretek mögé magyarázni dolgoknak bármit is, de való igaz, hogy egy picit unottnak tűnt, frusztráltnak a pályán, és remélem, hogy ezt mindegyünk csak belebeszéli ebbe a helyzetbe. Beszéljünk a running back-ekről. Saquon Barkley és Ezekiel Elliott. Gergő.
Barkley ugye magyarázható, tehát kijöttek a hírek, kicsit később, mint ahogy én azt vártam egyébként, igen, hogy őt limitálni fogják. Elég későn jöttek ki, meccs napján. Elsőkörös pikkem az egyik ligában, úgyhogy kicsit ott az passzantott is, hogy limitálva lesz. De a lényeg, hogy limitálva volt, ezzel együtt a 10 futása volt, és 20 yardja, 26, valamilyen nem kevés yardja volt. Szóval ez nem egy szép eredmény, ha nincsen meg a 3-as átlagod. Ezzel együtt én ezt betudom annak, hogy limitálni kellett, még talán nincs 100%-os helyzetben. Lábjegyzett péntek hajnalban játszanak, úgyhogy erre azért nagyon figyeljetek, valószínűleg most is limitálva lesz. Tudjuk be ennyinek, aztán majd hosszú távon meglátjuk, mert amúgy a Giant se tűnik erősnek, de hosszú távon meglátjuk, bárki még azért lehet jó. Természetesen Elliot is lehet jó, de Elliotnál már nálam több kérdője van, mivel sérülésről nem beszélünk, mindenki azt mondta, hogy nagyon jó formában van, lefogyott, szálkásabb, gyorsabb. Ennek ellenére nem volt talán eleget használva, a másik oldala pedig, hogy nem is volt jól használva, pontosabban nem teljesített jól, nem használta ki az adódó lehetőségeit, ami engem kimondottan bosszant, és sokan mondják, hogy Mike McCarthy nem szereti a futókat, ez tény, és passzjátékot erőltet, de Elliotot be lehet vanni a passzjátékba is, úgyhogy itt nagyobb a gond szerintem, itt is persze első hét nem szabad túl reagálni, de itt maga a koncepció az, ami hibás szerintem.
Ez az első hét, még bármi történhet, én viszont egy kicsit megfordítanám, én pont fordítva látom a helyzetet, mint ő. Barkley-t limitálták a sérülése miatt, ez egyértelmű, viszont ez a Giants, hogyha hosszú távon nézzük, nem néz ki jól. Playbook se volt jó, az egész csapat nem volt meggyőző a Denver ellen, így azért nem olyan könnyű szerintem, annak ellenére, hogy Barkley egy nagyon jó játékos, nagyon nehéz jó fantasy pontokat hozni, még mondjuk a Dallas szerintem, azért láttuk, hogy milyen offense van Dallasban, nem fog minden héten egy Tampa Bay-jel játszani, és hogyha mondjuk elmennek akár 10-14 ponttal az ellenfelük ellen, szerintem Elliotnak sokkal több carry-je lesz, sokkal több targetet fog kapni, és ezért szerintem sokkal jobb pontokat is fog hozni.
Ez jó meglátás, nem is fűznék hozzá, én is egy pici csongorral értek egyet. Bárkinál, ami egy kicsit idegességre ad okot, az az, hogy hát nem tudom, láttátok a négy szolgyarnak azt a nagyon szép keringőre hívását inkább a defensive enddel szemben.
Egyszerűen szépen, szépen megblokkolták egymást.
Így van, borzasztó volt, borzasztó. És ez a támadó fal az egyszerűen nem tud felnőni ahhoz, hogy tényleg Saquon Barkley szerintem kivirágozhasson, ahogy kéne. Na, de menjünk gyorsan az elkapókra, mert nagyon dühítő most szerintem ez a két ember sok szempontból, Mike Evans és Calvin Ridley. Hát, srácok, érdekes. Én úgy gondolom, hogy Mike Evans most annak volt az áldozat, hogy valakinek, hogy is mondjam, háttérbe kell szorulnia, sokat futott decoy rútot, tényleg nagyon sok safety-t, meg secondary-ből játékost vitt el, továbbra is nagyon hasznos. Én úgy gondolom, hogy Red Zone-ba majd ő is nagyon-nagyon aktív lehet, akár csak a Rob Gronkowski. Ugye tavaly ez mentette meg mondjuk úgy Evansnek a szezonját. Továbbra is a liga egyik legjobb elkapójának tartom Evans-t, nem tagadom, az egyik kedvencem. Fantasy szempontból én úgy gondolom, hogy alacsony a padló, és alacsony a plafon is. Viszont nagyon stabil. Én úgy gondolom, hogy Evans az a tipikus 10-13 pontos sávba fog ragadni, ez hosszú távon tartani is fogja. Nagyon stabilan. Ridley. Kezeljük ezt kicsúszott eredményként. Egyszerűen, hogy is mondjam, droppok, nem ültek az elkapások, nagyon-nagyon-nagyon sok gond volt olyan szempontból, hogy Ryan sem passzolt szerintem olyan szinten, ami az elvárható lenne. Én most azt mondom, hogy Ridley-vel kapcsolatban azért nem akarok pánikot kelteni, szerintem nem is kell, én úgy hiszem, hogy tényleg rendben lesz. Ettől függetlenül ez a 8-5, ez lehetett volna jobb is, 51 yard, ez nem sok, 10 yardot átlagolt, és nem csinált ezen kívül semmit. többet várunk. Ridleynek ez a 16-20 pontos sávba kell lennie hetente, mert amúgy képes rá. Lássuk, hogy az Atlanta offense-et gatyába tudják erázni.
Hát Ridleyvel egyetértünk, mint hogyha ilyen évelei rozsdás kezei lennének, mert a rútok azok megvoltak, és a szeparáció szerintem megvolt. Itt egy kicsit az összhang Matt Ryan-nál, meg az elkapásokkal volt gond. Viszont én Mike Evans-szel nem értek veled egyet. Mike Evans-nek nincsen padlója, és nagyon magas a plafonja. És ezt szerintem az összes Tampa játékos, több Tampa elkapóra igaz, ugyanis túl sokan vannak. Hogyha ő lesz az, aki hozza szépen a pontokat, akkor benne van egy 2 TD-s 110 yardos meccs, de lehet a következő héten megint hoz egy ilyen 30 yardos semmit. Ez engem kicsit azért is tett meg azért furcsa nekem, mert már tavaly is azt gondolt, sőt, tavaly biztos voltam benne szinte, hogy Mike Evans lesz az első számú célpont. Idén már ebben annyira nem voltam biztos, de még mindig így gondoltam. Viszont azért azzal, hogy nagyon erősen bevonják a futókat, hogy Antonio Brown ott van az évelejétől, hogy Rob Gronkowski ott van az évelejétől teljes preseasonnel, annyira meg kell osztani a passzokat Bradynek, hogy bárki járhat abból a csapatból rosszul is, meg nagyon jól is szerintem. Szóval én nem merném Mike Evans belőni egy ilyen stabil 10-12-15 pontra. Én inkább azt mondom, hogy lehet, hogy lesz egyszer-kétszer-háromszor ilyen 3 pontos meccse, meg ugyanennyiszer lesz neki lehet 25 pontos, 30 pontos meccse is. 30 kicsit talán soknak tűnik, de mondjuk ilyen 25.
Én is inkább Gergővel értek egyet. Ráadásul szerintem, ahogy haladunk előre a szezonban, és ahogy látszott a tavalyi év végén is, nyilván ez playbooktól is függ, de Bradynek vannak kedvenc célpontja. Nyilván ez egyértelmű, hogy Gronkowski az egyik, de úgy tűnik, hogy Antonio Brown-nal nagyon megtalálták az összhangot is, és mintha Goodwin-t is sokkal jobban kedvelné, mint Evans-t. Ennek ellenére nyilván Evansnek is lesznek zseniális mérkőzései, szerintem ő a legjobb elkapó egyébként közülük. Viszont szerintem több rosszabb, mint jobb teljesítménye lesz ebben a szezonban, úgyhogy nem biztos, hogy őt volt a legjobb draftolni, de ez tényleg playbook függő lesz minden héten egy ilyen telített offense-nél.
Sorrendben. Goodwin, Antonio Brown és Evans 14, 7 és 6 targetjük volt. Az volt a baj, hogy Evans ugye csak 3-at kapott el, de meg volt az osztva. Nem ő volt a mélységi célpont. Ez rányomta a bélyegét, de én úgy gondolom, hogy helyén lesz ez. Néha a mérleg nyelve neki fog majd billenni, és mondjuk abban a 6-ból, ha elkap 5-öt, akkor szerintem abból lesz egy TD, és akkor meg lesz, ahogy mondtam inkább, ez a 10-12 pontos sáv simán, stabilan.
Figyelj, hogyha tippelnem kéne, én azt mondanám, hogy az átlag target az nála lesz, Evansnél lesz a legmagasabb, de ezzel együtt annyira ingadozni fog szerintem meccsről meccsre, hogy
szerintem
nagyon nehezen kalkulálható. Szerintem Goodwinnel?
Szerintem nála lesz a legmagasabb a target.
Na jó, és akkor még a Titan-eknél Tonyán. Mit gondolsz Gergő Tonyánról?
Mit gondoljak, amit az egész Green Bay-ről volt egy szörnyű meccs. Én remélem, hogy a többi nem ilyen lesz. Nem tudok jó játékost mondani fantasy szempontból, és nem fantasy szempontból sem arról a meccsről, úgyhogy igazából így neveket kiemelve ugyanúgy tudok róluk beszélni, mint az egész csapatról, nagyon gyenge teljesítmény volt, de úgy gondolom, hogy ez hosszú távon nem maradandó.
Akkor menjünk a meglepetés emberekre. Ez a csapat pedig Darnold, Jamal Williams, Najee Harris, negatív értelemben meglepetés, Deebo Samuel, Jamar Chase és Noah Fant. Srácok, mindenki mondjon egyet, akit mondjuk ezek közül kiemelne. Gergő?
Darnold. Még egy gészszö kevény. Annyira jó, és ez egy minta lett igazából, hogy géz, aki egyébként, ugye Adam Gaze, a volt Jets edző, aki egy offense guruként került a ligába, és úgy is volt egy ideig, amíg főedző nem lett, aki kikerül a kezéből, és elszakad tőle, az jól teljesít. Ugye Darnold szellemeket látott, most végre volt egy teljes off-seasonje egy másik csapatnál, egyből majdnem 300 yard, nulla interception, futott TD. Nekem kellemes meglepetés, és amit az elején most levezettem Darnoldról, örülök neki, hogy megerősített ő is abban, amit eddig is gondoltam. Adam Gase képes volt karriereket tönkre tenni, és szerencséje van azoknak a játékosoknak, akik el tudtak onnan jönni, vagy túl tudták élni az ő időszakát. Darnold, nem azt mondom, hogy hosszú távon, tehát egy egész évben egy nagyon jó fantasy játékos lesz, de használható fantasy játékos lesz, főleg sok fős ligákban. És hát kedvenc elkapója ott van, aki ott volt vele a Jetsben is. Élete 5 leghosszabb passzát mindet Robbie Andersonnak passzolta, most már egyet Panthers mezben is.
Ismerjétek a véleményemet Darnoldról, de valóban ezen a meccsen jól játszott, még ha ez tényleg csak a Jets ellen volt is, de remélem én is, hogy így folytatja, és engem is megcáfol. Aki nekem nagyon tetszett, és róla viszont korábban mindig pozitívan szóltam, két fantasy csapatomban is benne van, és én bízom benne, hogy idén nagyot fog robbantani. Úgy tűnik az első hét alapján, hogy ez össze is jöhet, az nem más, mint Noah Fant, aki szerintem Teddy Bridgewaternek a legmegbízhatóbb célpontja lesz, sajnos Jerry Jeudy sérülésével ez talán még jobban be fog igazolódni. 8 targetje volt, 6-tot el is kapott belőle, 62 yard, hogyha jönni fognak a TD-k is a red zone-ban, akkor szerintem remek szezonja lesz Fantnek. Uh-huh.
Én Najee Harris-t akarom említeni, a negatív értelemben volt meglepetés, ugye? Kell-e pánikolni rögtön? Nem, én úgy gondolom. Najee Harris 100%-ban fent volt a snappeknél, ez nagyon ritka a futóknál, szóval látszik az, hogy fent hagyták, tanuljon, szokja a légkört. Két dolgot emelnék ki vele kapcsolatban. Az egyik, zseniálisan blokkol. Úgy blokkolt, mint egy tackle. Volt a Bills ellen egy play, két pass rusher tartott fel. Láttuk, hogy ez egy Big Ben öreges, szüksége van arra, hogy minél több védelmet kapjon. Najee Harris...
Arra emlékszem. Két, volt egy kicsi szerencse talán benned, de nagyon komolyan megfogta őket.
Hatalmas pass rusher-t fogott vissza. És igen. A futásoknál is amúgy látszik az, hogyha ez a támadófal egy picikét, csak egy picikét lenne jobb, nem lenne gond. Najee Harris személyében tényleg egy nagyon-nagyon jó játékos találtak. Nem félek Najee Harris illetően, ettől függetlenül azért ez a week egy még nem mutatott annyira jól. Nem is használták sokat. Ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy viszont 3 targetje volt a levegőben, és a futásokban is 16 lehetősége volt, de azért ez nem volt egy rossz Bills védelem, ezt nagyon szeretném kiemelni. Többi mérkőzésen azért többet várok tőle. Én gondolom, hogy nem kell izgulni. A touchdown meg el fog kezdeni jönni. Na, srácok, megnéztük ezeket a csapatokat. Remélem, hogy azért sikerült jól összefoglalnunk ennek a hétvégének az eredményét. Amúgy Darnoldnál nem tagadom, hogy Winston is szerettem volna betenni, de annyira szerettem volna már végre Darnoldnak egy kis elismerést adni, hogy egyszerűen muszáj volt őt beraknom. És amúgy tényleg a Saintsnek hatalmas katalizátora volt Winston, hihetetlen jó volt. Oké, akkor haladjuk a következő rovatunkra, ez pedig, hát előveszünk egy picit a pánik mérőt, és week 1 után szeretném tőletek hallani, hogy kik azok a játékosok 1-től 10-ig értékelve, ahol 1, ahol nem kell pánikolni, 10 pedig, ahol nagyon kell már pánikolnunk.
Hozok egy olyat, akiről még nem beszéltünk, mert van olyan is a tarsolyban, akiről már beszélgettünk. Mike Davis. Hogy miért kellene pánikolni, az inkompetens Atlanta támadósor, amit egy hét után persze túlreagálás, meg ilyesmi, de azért most nem megbántva a Philadelphia-t, de a védelmük nem az övé, nem az övék a legjobb ligában. Nem haladt sem erre ez az Atlanta. 15 futása volt Mike Davisnek, ebből hozott egy veretes 49 yardot. Hogy mennyire kellene pánikolni, ahogy említettem, a carry az úgy, ahogy azért megvolt, a yard és azzal járó teljesítmény az nagyon nem. Egy a kicsit pánikolok, 10 a kiugrok az ablakon felosztásban, Mike Davis nálam egy olyan közép tájékon helyezkedik el, mondjuk legyen egy kicsit benne a túlreagálás az első hétben, úgyhogy egy hatost.
Én azért kicsit megvédeném Mike Davis-t, és bár azt nyilván tudjátok, hogy Eagles szurkoló vagyok, de szerintem ettől függetlenül ez a Philadelphia defensive fall liga elit. És amíg az Atlanta, és valóban a playbookjuk szörnyű volt, amíg az Atlanta nem nagyon, vagy nem volt nagy hátrányban, addig azért Mike Davis szerintem egész jól hozta a yardokat. Az első negyedben szerintem kifejezetten jól játszott Mike Davis, úgyhogy
az első negyedben jó volt.
Úgyhogy én annyira nem panikolnék, mint Gergő, viszont hogyha ez az atlantai támadósor ugyanígy fog minden héten kiállni, és nem lesz kreatívabb, akkor már tényleg nagy a baj. Úgyhogy én egyelőre így az első hét alapján Mike Davisre adnék egy 3-ast vagy 4-est.
Oké, én is Csongorral értek egyet, én 4-est adok erre. Mindent elmondhatok. Csongor, mondasz egy nevet?
Persze mondok, én egy hát sztárrelkapót hoztam, akinek nyilván az elmúlt szezonban voltak sérülései is, most eltrédelte pont az Atlanta Falcons, ez nem más, mint Julio Jones, és hát ugye nyilván AJ Brown mellett nem lesznek olyan targetjei, mint korábban, de hát azért azt eddig is láttuk, hogy Calvin Ridley-vel is teljesen jól megértette egymást, Matt Ryan irányításával, úgyhogy én ennél azért sokkal többet vártam Jones-tól, 6 targetje volt, 3 elkapása, 29 yard, nyilván az egész Titans szörnyen játszott. Ami viszont a legérdekesebb volt, hogy Mike Vrabel a meccs utáni nyilatkozatában külön kiemelt Julio Jones-t, hogy elégedetlen volt vele, és voltak hülye szabálytalanságai is Jones-nak. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a folytatás ilyen szempontból. Én azért tényleg emiatt a nyilatkozat miatt, mert furcsa, hogyha ilyeneket nyilatkoznak az edzők, adnék egy 6-ost vagy 7-est Julio Jones-ra.
Én adom a 7-est. Szerintem ez reális, és ez egy erős kritika volt, úgyhogy tényleg azt vártuk, hogy fú, itt szét lesznek húzva gyakorlatilag a secondary-k, a linebackerek, azt se tudják majd, hogy hova kapkodjanak, és Derrick Henry élni fog, nem élt. Tehát valahogy nem működött ez a Titans, és nem tudom, hogy ez csak egy egyszerű alkalom volt-e, vagy a rendszer nem volt még kész arra, hogy ezt az egészet mondjuk feldolgozza, és magáévá tegye. Én nekem ez most annyira nem tetszett, és úgy gondolom, hogy Jones nem volt magabiztos ebben a Titansben kellőképpen. Jó, először nem Falcons mezben ment pályára, türelmesnek kell lenni, rendben, de az, hogy az első mérkőzés után már egy vezetőedző, hogy is mondjam, hamuval dobáljon és szórjon, ez nekem ijesztő, adok rá egy 7-est.
Én egy 5-6-ot mondanék, de csak azért, hogy ellenetek beszéljek, mondok egy 5-öt. Mike Vrabel az egyik olyan edző, aki az én szememben az ilyen legföldhöz rakattabbnak tűnik. Tehát, hogy ő nem mellé beszél, ő megmondja, amit gondol, és szerintem ez általában egy jó dolog, de szerintem ez sokkal jobb lett volna, hogyha, és lehet, hogy megtörtént, és akkor mivel én ezt sose fogom megtudni, ha megtudnám, visszaszívnám. De sokkal jobb lett volna, hogyha oda megy, és Julio Jonesnak leordítja az arcát, hogy figyelj öreg, ezt nem így kellett volna, mint az, hogy ezt így lenyilatkozza. Ezzel együtt lehet, hogy ő ennyi idő alatt is megismerte a játékost, és tudja jól, hogy ezzel tudja motiválni. Első meccse volt, ahogy mondtátok, egy új csapatban játszott. Azért egy meccs után én nem ásnám el Julio Jones-t. Ráadásul Csongor mondta, hogy Ridley mellett is jól teljesített, igen, de ott még ő volt az alfa hím, és akárki akármit mond, és AJ Brown akármekkora Julio Jones rajongó, és csak miatta játszott eddig 11-esben, ott ő az alfa hím, mármint AJ Brown, és Julio második. Ezt nehéz lehet feldolgozni, nehéz lehet bekerülni egy ilyen rendszerbe, szerintem ez szépen lassan ki fogja forni magát. Hozzáteszem, hogy mindezt azért is gondolom, mert úgy gondolom, hogy hosszú távon a Titans jó lesz. Aztán, hogyha a Titans mégsem javul annyit az első meccséhez képest, amennyire én úgy gondolom, hogy javulniuk kéne, akkor lehet, hogy Julio Jones sem lesz rossz. Én nem temetem még.
Oké. Én hoztam egy nevet, ez pedig kicsit meglepet, hogy úgymond a használata, de értem, hogy a game plan sajnos mondjuk úgy így romlott. Ez pedig James Robinson. És nagyon sokat vártam tőle így az Etienne sérülés után. Úgy gondoltam, hogy egy igazi workhorse helyzet lehet, főleg úgy, hogy elkapni is tud. És hogy őszinte legyek, ijesztő volt, hogy összvisz 5-ször futtatták, de ez 25 yardot hozott. 5 yardot átlagolt. Tehát én nem is értem, hogy miért nem használták. És utána 6-szor megpróbálták természetesen targetálni a levegőben, 3-at kapott el, ott is hozott 30 yardot. Nagyon jól játszott volna ez az ember, de valamiért egyszerűen Meyer úgy döntött, hogy nem köszönjük szépen. Jó játékosokkal most nem foglalkozunk. Etessük Csárkot, aki majd a 33%-a kapja el a labdákat. Én úgy gondolom, hogy ennyire nem lehet, nem kell feszülten tényleg ráfixálva erre az egészre Lawrence-nek kedvezni, mert most gyakorlatilag ez tényleg arról szólt, hogy passzolj, melegedj, beírezd magad kényelmesen, szia, hogy vagy, nyugodtan nem kell levenni a cipőt. Tehát egy picit most tényleg ezt érzem a Jacksnél, nem tetszik. Ez nekem most így annyira nem tetszik. Én úgy gondolom, hogy lehetett volna ez okosabb is, és lehetett volna egy szorosabb mérkőzés is a Texans ellen. A pánikolás pánikoláson az mondja, egy 4-es, bocsánat.
4-es. Uh-huh. Hát nekem 3-as csak. De én nagyon bízom Robinson. Szóval egyetértek abban, amit mondtál, és én is azt éreztem a meccsen, hogy itt most ez az 1-1-ről szól, majd, hogy nem mindegy, mi lesz a végeredmény, csináljon mindent ő, melegedjen bele, nem baj, ha dob 3 interception, de dobott 3 TD-t is, menjünk, csináljuk, megint dob. Ez két szempontból gond. Az egyik az, hogy elvesztették a meccset, a másik meg az, hogy az egész évben vélhetően ez volt a legkönnyebben megnyerhető mérkőzésük. Úgyhogy én ezért nem értettem. Mennyivel jobb lett volna fele ennyi passzal, sok futással, brusztolósabb focival valahogy megnyerni azt a meccset, és kikaparni azt a gesztenyét, és akkor azt mondhatja az egy is, az újonc edző is, meg az egész csapat is, hogy na, itt van gyerekek, megvan az első győzelem, mostantól koncentrálhatunk arra, hogy tudunk nyerni, szépen kezdjünk el építkezni. Lehet, hogy ők egy annyira hosszú projektben gondolkoznak, hogy ők ezt nem így látták, illetve hát ott van egy NFL edző, aki az NCAA-ben korszakos zseni, úgyhogy ki vagyok én, hogy ilyeneket mondjak, de én biztos, hogy nem így gondolkodtam volna. A legfájúbb az egészben, azt pedig Peti már elmondta, James Robinson tökéletesen teljesített, a lehetőségével eszméletlenül jól élt, és egyetlen egy kicsi félelem van, és ez motoszkál a fejemben, vagy hogy mondjam, felült a kis ördög a vállamra, és mondatja ki velem, pedig nem szívesen mondom ki, hogy ugye nem azért nem használták többet James Robinsont, mert attól félnek, hogy jaj, ez a Travis Etienne igazolás, ez akkor bebizonyosodik, hogy nem kellett.
Jaj, fú. Nehogy ilyeneket kitalálj, Gergő, hogy bevonzd. Songor, te mit
gondolsz? Nem, azért mondom, hogy én nagyon nem örülnék, hogyha ez lenne. Remélem, hogy ez véletlenül sem így történik.
Csongor, te mit gondolsz?
Szerintem sötét fellegek vannak James Robinson fölött. Én úgy gondolom, hogy Urban Meyernek vannak kedvenc játékosai, nem véletlenül draftolták le Travis Etienne, nem véletlenül hozták Carlos Hyde-ot, Robinson nyakára, aki egyébként 2-szer annyi carry-t kapott, mint ő. Szerintem nekem ez az érzésem, mintha James Robinsont a tavalyi szezonja ellenére is nem kedvelni Urban Meyer. És hát ugye valóban nem lesznek nagyon könnyen meccsei a Jaguarsnek, nem hiszem, hogy ennél sokkal többet fognak futni, úgyhogy szerintem ez nem Robinson szezonja lesz, akár azt is lehet mondani, hogy lehet, hogy ő egy one season wonder volt. Én úgy gondolom, hogy egy 10-es skálán én akár egy 7-est vagy 8-ast is bemernék kockáztatni erre.
Na jó, srácok, mindenki hozom még egyet-egyet, de most csak a számot fogjuk mondani. Gergő?
Mark Andrews, és 4.
2.
2.
Ó.
Clyde Edwards-Hilaire, srácok. Nekem Clyde Edwards-Hilaire egy 5-ös.
Nekem Clyde Edwards-Hilaire szezon előtt is már 6-os volt, úgyhogy maradt ebben.
Nekem is ilyen 4-5 körüli. És akkor mondok én is egyet, Ronald Jones, és nálam ez tényleg egy hét alatt felkúszott nagyon alacsonyról egy 5-ös 6-osra.
Peti?
3-as.
4-es mondjuk. Attól függ, mi az elvárás, de maradjunk a 4-nél, mert nekem nem magas az elvárásom Rodzsóval.
Oké. Érdekes egyéni teljesítményeket láthattunk. Oké, srácok, köszönöm szépen, hogy végignézhettem veletek. Ez volt a úgymond első heti reakciónk, vagy túlreakciónk, ahogy tetszik. Következő héten már sokkal többet fogunk látni. Csatlakozzatok hozzánk Discordon, kövessetek minket YouTube-on, Spotify-on. Tudjuk, hogy mik a reakciók ezekre az epizódokra. És ne felejtsétek el a legfontosabbat. A fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!